36, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új gázerőmű épül a Mátrában, 40 milliárd forintos óvoda és útfelújítás kezdődik a Marosa-Miskolcon, szakmai munkájáért kapott díja Dudás Béla erdészetvezető. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! Új gázerőmű épül a Mátrában, megkapta a létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól a Visontára tervezett kombinált ciklusú gázerőművi blokk, olvasható az Energiaügyi Minisztérium közösségi oldalán. Az utolsó adminisztratív feltétel teljesülésével elkezdődhet a kivitelezés, a munka hamarosan indul. Magyarországon másfél évtizede épült utoljára áramtermelő alaperőmű, az ellátásbiztonság és energiaszuverenitás erősítése érdekében most három új blokk is létrejön Kelet-Magyarországon. Az egyik a mátrai erőmű visontai telephelyén szolgálja majd, az áramszolgáltatás zavartalansága mellett a térségi munkahelyek megőrzését is, írták. Az MVM csoport barnamezős beruházásában kiváló helyi adottságokra, meglévő közmű csatlakozásokra támaszkodhat a kivitelező nemzetközi konzorcium. Várhatóan 2028-ra 650 megawattnyi rugalmasan szabályozható kapacitás létesül, elősegítve az új zöld energiatermelő kiegyensúlyozott rendszerbe illesztését is, olvasható a bejegyzésben. 40 milliárd forint pályázati pénzből óvoda és útfelújítás kezdődik hamarosan Miskolcon. Ezt Lázár János építési és közlekedési miniszter jelentette be az Avas városrészen megtartott 9. Lázár infón. Az útfelújítás ebben a városrészben a Pattantyús utcával kezdődik, de a legnagyobb volumenű fejlesztés a város két végét összekötő 3-as és 26-os utak megújítása lesz.
A Büxile program keretében a polgármester kérése a kormányzathoz, függetlenül attól, hogy rászavaztak vagy sem, hogy 10 milliárd forintot adjon a kormány részben a város megmentése, részben pedig a helyi közúthálózat felújítása érdekében. Amikor itt jártam a polgármester úrnál márciusban, akkor tettem egy ajánlatot, mi felújítunk 10 kilométernyi állami utat, ez kerül 3,5 milliárd forintba, megtervezzük közösen annak az úthálózatnak a felújítását, ami az önkormányzat tulajdonában van, és nagyon rossz állapotban van, és hogy melyik végén, polgármester úr, azt te tudod elmondani, ennek a négy sávos útnak a végén tervezünk egy nagy körforgalmat, ami viszont állami feladat lesz, és annak a tervezése folyamatban, és meg fogjuk 26-ban építeni, reményem szerint 25 végén ez elkezdődhet. Az állam ezt az útfelújítást, amit a 26-oson és a 3-ason csinál, és a Szent György is meg fogja csinálni. Ez nyilvánvaló közös feladat, és ehhez hozzákezdünk. Az összes terv elkészült, az összes tender ki van írva, jönnek az útépítők, és a közutasok meg fogják csinálni Miskolc belterületén ezeket a fejlesztéseket. A város pályázott, és 40 milliárd forint óvodafelújítás, útfelújítás és intézményfelújítás kezdődik, ha jól tudom, rövid időn belül. Ugye, amit ígértem a polgármesternek, amit most nem került elő, és nem beszéltünk róla túl nagy körben, az egyik kérés az volt, hogy a Tiszapálya udvar legyen összekötve a várossal normális közlekedési viszonyok közepette, a másik pedig a M30-as legyen a város minden részével összekötve, és ne okozzon aránytalan terhet mondjuk ide följutni annak, aki az M30-ason közlekedik. Két dolgot javasolt a polgármester úr, az egyik a Tiszapálya udvarnál rendeljen meg a terveket, ott zajlik ennek az összekötésnek a megtervezése, a belvárossal való összekötés megtervezése közlekedési funkció létrehozásával, az egész úthálózatnak és az egész közlekedési rendszer egyszerűsítését illetően, a másik pedig a tanulmánytervnek semmiféle akadálya nincsen, én azt meg tudom rendelni, az nem olyan óriási pénz. Azt kell megvizsgálni, hogy ha az M30-as most helyreállításra kerül, akkor ez a lépés mikor valósulhat meg. Ami az ipart illeti, mert ez ezzel szoros összefüggésben van. De az is egy kérdés, hogy ha Miskolcra ipart akar valaki hozni, telepíteni, beruházást akar létrehozni, akkor mire van fogadókészség? Ön pontosan tudja, hogy nyilván óriási viták zajlottak, éppen Szegeden nem, de Debrecenben, Győrben vagy bárhol is arról, hogy milyen ipar létesüljön egy-egy közösségben. Az, hogy a miskolciak milyen ipart akarnak, arról nyilván a miskolciaknak kell véleménye legyen. Ha mindegy, akkor természetesen ebben sok minden belefér, csak abban ne szorítsuk bele egymásra, hogy adott esetben autóipari beszállító, nagy autóipari beszállító jön Miskolcra, és utána pedig a helyi lakosság ezzel nem tud azonosulni, vagy nem tud egyetérteni. Itt a polgármesternek, mint hogy Kecskeméten a polgármester azt, hogy le tudta kezelni azt, hogy olyan autógyárat épít a Mercedes, ami elektromos autókat használ, illetve hoz létre, és akkumulátor beszállításra is szükség lesz. Ez Kecskeméten nem okozott óriási problémát. Ebből Debrecenben ellentétben lett egy nagy társadalmi vita. Tehát az autógyártás, az elektromos autógyártás csak akkor megy, hogyha akkumulátorgyár is van közel hozzá, akkumulátor való ellátás, amiről érdemes társadalmi vitát folytatni. És itt jön a kérdés, hogy mondani akartam. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy Miskolcnak van-e ipari fejlesztésre alkalmas 4-500 hektáros területe a város birtokában. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye a polgármesternek az az álláspontja, hogy a városházával átelemben lévő régi gyártelepnek a helyét, a damnak a helyét, azt úgy kell megszerezni a városnak, hogy abban nem ipart kell telepíteni, hanem alapvetően ezt egy közösségi, lakhatási, társadalmi funkcióra kell felhasználni, oda lakásokat kell építeni, közösségi tereket kell létrehozni. A Büxile programnak ez egy fontos fejezete, hogy azt kéri a polgármester, hogy a DAM területét vásárolhassa meg Miskolc város önkormányzata, és ott egy fejlesztés indítson el.
Csöbör Katalin parlamenti képviselő az úthálózat felújításának részleteit ismertette.
Ezen az értekezleten miniszter úr bejelentette, hogy meg fog újulni például a 3-as főútvonal Miskolci szakasz a Harsányi felüljárótól egészen a Tesco-ig. És meg fog újulni az Avas leghosszabb utcája, a Szent György, a Klapka és a Pattantyús. De ugyanígy a Martin telep és Tilba közötti szakasz, most már megígérte ezen a nyáron, és ami a legjobb, amikor bejelentette ezen az értekezleten, hogy lesz egy libegőnk. Lesz egy libegőnk a belvárosból, az Avas kilátói. Az Y-híd is könnyíti a közlekedésünket, és ennek a 3-as, 4-es üteme is folytatódni fog, és 25 decemberében már kísírhatjuk majd a kivitelezési közbeszerzést. És jó hír, hogy az M30-as autópálya javítása is zajlik, és fogjuk tudni tartani az ütemtervet.
Az Egeredő ZRT Mántrafüredi Erdészetének vezetője a környezeti nevelés terén végzett kiemelkedő szakmai munkájáért érdemelte ki a Madas László elismerést. A részletekről Dudás Béla kitüntetettet, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Engedje meg, hogy a gratuláció szavaival kezdjek, gratulálunk önnek. Ez egy gyönyörűséges pergamentre kinyomtatott oklevél, ez a Madas László elismerő emlékérem, amelyet Dudás Béla erdészeti vezető kapott meg, nem kis munkásságáért. Hol volt ez a neves esemény, ki volt ez a Madas László, és miért adják ezt az elismerést az erdészeteknek, vagy az erdészet munkatársainak.
A múlt hét folyamán volt az Országos Erdészeti Egyesület éves nagy rendezvénye Sárváron, a Szombathelyi Erdőgazdasági ZRT szervezésében valósult meg idén az úgynevezett vándorgyűlés. A vándorgyűlésnek mindig van egy ünnepi része, ahol többek között a szakmai díjak átadására is sor kerül. A másik nap pedig terepi programok vannak, és egy ilyen eseményre mintegy 6-700 erdész szakember gyűlik össze az ország minden szegletéből, ahol a felső vezetőktől kezdve, tehát a szakmánk irányítói, főirányítói, agrárminisztérium képviselői, miniszter úr és államtitkár úr is ott volt ezen a ünnepi eseményen. És a terepi programok, hiszen sokan vagyunk, 6-700, tehát több terepi program is van, 8-9 hely közül lehet választani különböző szakmai programokra, és mindenki a szakmai irányultságának megfelelően ezek közül választ, és arra megy el. Én tőli gazdálkodást választottam, hiszen a sárvári farkaserdő az egy rendkívül híres ország, szerzte híres, hatalmas tölgy erdőtömb, és én azt választottam, és hát szakmai tapasztalatokat mindig lehet bővíteni ott is. És hogy a díjról is beszéljek, Madas László, a Pilisi parkerdő, mondhatom, hogy ikonikus vezérigazgatója volt, és tulajdonképpen az ő munkássága idején ő azért ráérzett arra, hogy a társadalomnak egy jelentős igénye van az erdővel szemben, és ugye ez a 70-es, 80-as években még abban csúcsosodott ki, hogy ő már látta azt, hogy a ifjúság környezet tudatos nevelésében is vannak tennivalója az erdészeknek, és ennek eredményeképpen az első erdészeti erdőiskola parkerdő területén Visegrádon a Magyaróhegyen jött létre 1988-ban. Ez az ő vezetősége idején alakult meg, tehát ő nagyon érzékeny volt ezekre a dolgokra. Ennek emlékére 2020-ban, tehát 5 évvel ezelőtt alapította a parkerdő ezt a díjat, hiszen már most több mint 30 erdészet által szervezett erdőiskola működik az országban, és parkerdő jelenleg úgy gondolja, hogy ez egyre hangsúlyosabb és egyre fontosabb feladat az erdészeknek, és ennek méltó elismeréseképpen alapították ezt a díjat, amelyet azok a szakemberek kaphatnak meg, elsősorban ifjúsággal foglalkozó erdőpedagógusok, valamennyire én is ennek tartom magam, bár én nem vagyok pedagógus, végzettségem nincsen, de úgy gondolom, hogy érzékem igen, és az a hát közel 45 év, amit én ebből a szakmával foglalkoztam tanulóként, aztán dolgozóként, annyi tapasztalattal bírok, hogy biztonsággal tudok ismereteket átadni.
Május utolsó napján, majd 31-én szombaton különleges élmény várja a családokat Eger szívében az Agria Parkban. Újra megrendezik a Gyereket a Magasba országos eseményhelyi kiadását. Ez a nap a nevetésről, közös játék öröméről és gyermeki boldogságról szól, mindez színes programokkal. Az Egri Mazsorett Egyesület 3 csoporttal készül fellépni az eseményen. Jön a Gyémát, a Zafír és a Szivárvány csoport, tudatta a művészeti vezető Kovács Nébretus Éva. Ez a felállás tökéletesen illeszkedik a program koncepciójába, hiszen alapvetően az általános iskola alsó tagozatos korosztályairól van szó, akik közül többen egyébként már országos rangú elismerésekben részesültek, például aranyminősítést szereztek, így műsoruk garantáltan színvonalasnak ígérkezik. A nap 10 órakor indul rögtön egy látványos bűvésshow-val Szajlai Szabolcs előadásában, miközben a gyerekeket arcestés és kézműves foglalkozások is várják Murgúj Viktória vezetésével. Délelőtt 10:30-kor kezdődik a ringató, ahol Herceg Flóra gondoskodik az éneklős ölelgetős hangulatról a legkisebbek számára. Az esemény csúcspontja 11 órakor érkezik el, ekkor közösen országosan is egy időpontban emelik magasba a gyermekeket a résztvevők, szimbolikusan is kifejezve, hogy milyen fontosak ők. Ez a megható pillanat minden évben felejthetetlen élmény. A programot tehát az Egri Mazsorett Egyesület csoportjainak produkciója színesíti 11 óra 5 perctől, délután 3 órakor pedig az Agria moziban egy különleges gyerekvetítés zárja napot, díjmentesen a résztvevőknek, az új Lilo és Stitch film A csillagkutya kerül vászorra a gyermekek örömére. Végül az időjárásról. Holnap délelőtt a Duna-Tisza közén, délutántól a Tiszántúlon is felszakadozik, csökken a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap, a keleti határvidéken maradhat esti borult az ég. Azután már csak futózápor lehet. Az északi szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet szombaton hajnalban 8-9, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 23-án pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. A szakmasztárverseny első fokán végzett a sátoraljaújhelyi katolikus keri végzős diákja. 2024-ben 518 fát ültettek Nyíregyházán, a polgármesteri fásítási program keretében. Fennállásának 10 éves évfordulóját ünnepelték a miskolci belvárosi Szent Miklós görög katolikus óvoda, dolgozói és a családok. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A miskolci belvárosi Szent Miklós görög katolikus óvoda fennállásának 10 éves évfordulóját ünnepelték, amelynek ünnepségén Orosz Atanász görög katolikus püspök emlékezett vissza az elindulás időszakára és az eddig megtett vallási útra is. Az ünnepségen az óvodából elszármazott fiatalok készültek zenei műsorral, Orosz Atanász köszöntőjének részletét hallják.
Föntámad Krisztus! Engedjék meg, hogy ezen a szép délutánon a hivatalos köszöntés helyett inkább egy kicsit személyes legyek. Hiszen 14 évvel ezelőtt, ezen a napon, a Szent Miklós óvodának a legjobbjai és kisiskolások álltak sorfalt nekem. Persze hát az egyszer történt így, de arra a sorfalra én mindig visszaemlékezem. A püspöki szentelésem előtti pillanatokban meggyőződhettem arról, hogy küldetésem, pásztori hivatásom különösen is a gyermekek nevelésével áll kapcsolatban. És a mai napig ezt el nem felejtettem. Sokféle átszervezés történt, de azokra a gyerekekre, akik immár fiatal felnőttek, de akkor még 5-6-7 éves gyermekként fogadtak a Búzatéren, a Székesegyház előtt, mindig visszaemlékezem. Nem csak nekem személy szerint, hanem egyházmegyénknek és munkatársainknak is szívügye a gyermekek nevelése minden téren, itt, a városi óvodánkban is, és azokban a vidéki kis óvodákban is, ahol hátrányos helyzetű, vagy olykor árva és védelemre oltalomra szoruló gyermekekkel foglalkozunk. Ezen a mai délutánon visszaemlékezem arra is, ahogyan elveszített korábbi óvodánk helyett 11 évvel ezelőtt kerestük a helyet itt egy új belvárosi telephelyi tokintézmény számára, és megtaláltuk azt a kis óvodánkat, amely a több csoport férőhelyet nem biztosíthat a négyzetméterek miatt, de Févidész úr jó voltából kihoztuk belőle azért a lehető legtöbbet. Úgy gondolom, hogy ebben a kis óvodában azok, akik később ebbe az iskolába, vagy más iskolákba jutottak el, megkaphatták a megfelelő körülményeket a nevelésükhöz, és még az oktatásukhoz is. Olykor hallatszik a kérdés, hogy melyik is az az óvoda, ahonnan majd az egyetemre be lehet jutni a jezsuiták keresztül. Hát természetesen bármely óvodából itt áll az út, de azt gondolom, hogy aki a kérdést itt teszi föl, az jó helyen kopogtat. Szent Miklós ereklyéjét helyeztük el ebben az ikonban, és nagyon fontosnak tartottam, hogy ebben az óvodában jelen legyen Szent Miklós csontjának egy kis darabja, az a szeretje, amely tanúsítja a hitelességet. Szent Miklós óvodájában már nem Mikulás mesékről van szó, hanem arról a valódi történetről, amelyet minden gyermek megismer előbb vagy utóbb, és amely nem csak a gyermekeket, hanem nevelőiket és szüleiket is megérinti. Szent Miklós óvodában dolgozni biztosan nem csak azt jelenti, hogy december 5-én vagy 6-án a szokásosnál is nagyobbat lehet ünnepelni. Szent Miklós neve kötelez. Tudjuk mindannyian, ő az 1601-néhány évvel ezelőtti elődünk, aki csupa jóság volt. És ahol a gyermekeket Szent Miklós oltalma alatt nevelik, ott kell, hogy nevelőik is, oktatóik is csupa jósággal tűnjenek ki. Úgy gondolom, mindenki igyekszik eleget tenni ennek a magasztos hivatásának, és bízom benne, hogy ez a ma délutáni kis ünneplésünk, az évfordulós ünnepünk is ennek jegyében fog eltelni.
A szakmasztár verseny első fokán végzett a sátoraljóhelyi katolikus keri végzős diákja. Félegyházi Bence 13. C-osztályos szoftverfejlesztő és tesztelőképzésen résztvevő tanuló több mint 1200 versenyző közül hozta el az első helyet, így ő lett az év diákja, valamint április hónapban a polgármester ösztöndíjasa is. A díjátadás pillanatáról és a versenyre való jelentkezésről a következőket mondta el Félegyházi Bence.
Előkészítettek egy dobogós három főben álló csapatot, ők felmentek a színpadra, és akkor a következő szakirány pedig felkészítették, hogy készüljenek fel a színpad alatt, hogy álljanak oda. Már akkor hatalmas izgalom töltött el, amikor ott álltunk hárman a színpad alján, de amikor felmentünk, akkor igazából az ember nem is tudja realizálni, hogy milyen kevés idő alatt fog eldőlni az, hogy első, második vagy harmadik helyezést ért el. És végül elkezdték a neveket elmondani, hogy ki hanyadik helyezést ért el, és akkor kimondták a harmadikat. Hát nem voltam benne, hatalmas súly esett le, de még azért ott volt, hogy a második hogy benne van a pakliba, és akkor kimondták a második helyezetnek a nevét, hát ha se én voltam, hát akkor már nem is tudtam, hogy felmászok a falra, vagy nem tudom. Nagyon-nagyon örültem neki, és akkor végül hát utolsóként kimondták a nevem, és akkor nem, akkor sem realizálódott bennem, hogy megnyertem. És még egyébként most se teljesen. Szóval ez nem tudom, ez olyan fura érzés, hogy nem tudják teljesen igazából észrevenni azt, hogy mi is történik éppen, olyan hamar történik minden. Hát hatalmas élmény, igazából. Alapvető motiváció onnan jött, hogy ugye a szakmai vizsgának vannak különböző részei, amiket teljesíteni kell, hogy a szakma meglegyen. És hallottam olyan információt, hogy ha az első fordulóban 60% fölött ér el valaki eredményt, akkor az átugorja azt a szakma részt, vagy a vizsga részt, ami lényegében a legnehezebb, mert elméleti kérdések vannak, ugye szokták mondani, hogy mindig az elméleti a nehezebb, a gyakorlatban mindenki ott van azért jobban. És hát mondom, akkor készüljünk rá egy kicsit, úgy jobban, és akkor megnézzük, hogy mire lesz elég. És akkor, mikor láttam, hogy ez mire lett elég az első fordulóba, akkor mondtam, hogy jó, akkor ezt már akkor végig fogjuk vinni. És akkor elkezdtem jobban készülni, úgy gyökeresen átnéztem minden részt, akár beszéljünk webalkalmazás, Windows asztali alkalmazás, vagy pedig más területekről, és akkor oldottam meg feladatokat időre, és akkor onnantól jött, hogy megnézzük, hogy akkor a második forduló, és végül az utolsó, a harmadik forduló, ahol már csak ugye a másodikban a 10 voltunk, a top 10, és a harmadikban az utolsó, pedig a top 3 végül. És hát ez erre elég, ez a sok felkészülés.
2024-ben 518 fát ültettek Nyíregyházán a polgármesteri fásítási program keretében. Kovács Ferenc elmondta, Az újabb helyszínek és a fa típusok kiválasztásánál a képviselők, a városi főkertész, a Nyírvévé Nonprofit Kft. És a civil szervezetek is javaslatot tesznek. Ezek közül választják ki a város azon pontjait, ahol megvalósítható a faültetés. Nyíregyháza polgármestere kiemelte, a múlt évi számadatot idén 2025-ben szeretnék túllépni.
Az életpolgármesteri fásítási program, faültetési program, mert így a társadalmasítása az jobban sikerült. Nagyon sok cég, intézmény, civil szervezet is csatlakozott, én ennek nagyon-nagyon örülök, mert ez azt mutatja, hogy mennyire fontos közös ügyünk az, hogy a városok hogy néz ki, és mennyire fontos az embereknek az, hogy ilyen legyen a városok, és ezért tenni is akarnak. És minden évben több száz fát ültettünk, tavaly 518-at, amit szeretnénk most túlszárnyalni. Ugye itt most a Nyírbetlan ajánlott fel 6 fát. Korábban hát ilyen projektekből is ilyen 1-2 éves fákat ültettük, de nagyon rossz tapasztalataink voltak, de nagyon kevés érte túl az első 3 évet. Ezért nyilván ezek jóval drágább fák, de a fennmaradása közel 100%-os.
Most pedig Zemánszky Máriót, a Nyírvetland Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Polgármester úr felkérésére örömmel csatlakoztunk a felkéréshez, mert alapvetően építőipari tevékenységgel foglalkozunk, ugye magas mélyépítéssel, és ezen kívül a mi kedvencünk az a bizonyos területi vízgazdálkodási létesítmények építése, halastavak, tározók, folyószabályozás, töltésfejlesztés, a többi. Az ilyen jellegű építések során egy közműfejlesztésnél, ahogy az előbb is említettem, nagyon gyakran előfordul, hogy növényeket kell kivágnunk, és ezeket a projektek végén helyreállítjuk. Újra ültetjük a fákat, és a nyomvonalban rendet hagyunk magunk után.
Végül Telepuckiné Fésűs Mártát, az idősügyi tanács titkárát hallják.
Ez most két nagyon szép, az egyik egy ezüstház, a másik pedig díszalma. Díszalma van az én kertemben is, és nagyon csodálatos. Hát az ezüstházról is tudjuk, hogy ez nemes fa mind a kettő. És hát ezt egy ilyen nagyon pozitív együttműködésnek érzem, mert én nekem magam is nagyon fontos a környezet, a természet, hát mindaz, ami körülvesz bennünket, szépíteni, építeni, nagyszerű dolog. Én építész vagyok egyébként, vagy voltam aktív koromban, és nagyon sokszor kertet is terveztem az épületek mellé, tehát nagyon közel áll a szívemhez. Azon kívül, mint magánember, kertesányban lakom, gyönyörű udvarunk van, és még gazdálkodunk is egy kertben.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Kettős ünnepre gyűltek össze Jászényszaru település lakosai a város legrégebbi és legnagyobb műemléképületében, az 1702-ben épült Minden Szentek tiszteletére szentelt templomban szerdán. Az ünnepi háladó szemisét bemutató Ternyák Csaba érseket Kollár Csaba, az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte. Az ünnep apropóját az adta, hogy megújult a templom toronysisakja, másrészt 10 éve került a helyi általános iskola az Egri Főegyház megye fenntartásába. A főpásztor a szőlőtő és a szőlővesző hasonlatát állította prédikációja középpontjába. Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesző, ami csak akkor marad életben, és úgy tud gyümölcsöt teremni, ha rajta marad a szőlőtövén, vagyis imádság, jó cselekedet és a közösség ápolás révén élő kapcsolatban maradunk Jézus Krisztussal, aki a szeretet gyakorlásában és az áldozatvállalásban példát mutatott nekünk. Arra hívta fel a diákok figyelmét, a siker érdekében áldozatokat kell hozniuk. A kötelességtudat fontos része a keresztény ember életének, erre próbál elvezetni a katolikus iskola, azért, hogy egy olyan társadalmat tudjunk építeni, egy olyan új magyar generáció nőjön fel, akiknek a fejében, a lelkében és a szívében rend van, akik képesek áldozatot hozni egymásért. A jubileumra a diákok körében Lego templomépítő pályázatot hirdettek, melynek legszebb alkotásait ki is állították. A szemlését követően az ünnep a 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában folytatódott. A jubileumra egy 10 tablóból álló fotókiállítás készült, mely az elmúlt 10 év táborainak, kirándulásainak, ünnepeinek legemlékezetesebb pillanatait örökíti meg. Lovászné Török Magdolna, az iskola igazgatója rámutatott, az évek alatt családias közösség formálódott, ahol a gyerekeket hitre, egymás iránti szeretetre, a nemzeti értékek és a hagyományok őrzésére nevelik. Ezek azok az alapok, amelyekre érdemes jövőt építeni. Célunk, hogy biztos tudást adjunk tanulóinknak, mellyel a középiskolába indulhatnak. De további célunk, hogy keresztény lelkülettel, egymásra figyeléssel, magas szintű szakmai munkával szépre és jóra neveljük a ránk bízott gyermekeket, hogy fogékony, művelt és boldog emberekké váljanak. Évente 50-60 gyermek születik a városban, és mivel ez az egyetlen iskola, minden gyermek a katolikus iskolába jár. Jelenleg 428 diák tanul az intézmény falai között. Kis Gábor 14 éve vezeti a helyi egyházközség életét plébánosként. Köszöntőjében a Szentlélek azon csodájáról beszélt, amellyel egységet teremt a jó akaratú emberek között. Mint mondtam, az ő segítségével, kegyelmei által épül a saját lelkünk. Az igazi nagysága egy katolikus iskolának, hogy személyes Isten kapcsolatra hívja meg a felnövekvő gyermekeket. Pedagógusok, hívő emberek a Szentlélek munkatársaiként segíthetünk ebben, hogy ne csak a világra, hanem az Istenre is rácsodálkozzanak a gyermekek. Zsámoki Sándor apolgármester örömét fejezte ki, hogy nem csak a város épületei, közterei újultak meg az elmúlt években, hanem a katolikus nevelés révén a lelkek is megújulhatnak. Az ünnepi beszédeket Gála műsor követte, melyben a diákok megmutatták énekes, zenei, táncos tehetségüket. A művészeti iskolában népzenét, klasszikus zenét, néptáncot, színjátszást és képzőművészetet is tanulhatnak a diákok. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége EGRI csoportjának meghívására a városba járt és tartott előadást a Fülöp-szigeteki misszióról Lányi Béla Verbita szerzetes. Az EGRI érseki palota turisztikai központban tartott programon elsőként Bélcesi András, a kész EGRI elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, egy évvel ezelőtt alakult újja a helyi szervezet, és első programjukat éppen a palotában tartották, azóta több nagy sikerű rendezvényen voltak jelen a városban. Buda Péter plébános, a kész csoport lelkészi vezetője, a Verbiták EGRI Eger környéki múltjáról szólt, és megosztotta a szerzetesrenddel kapcsolatos személyes élményeit is. Lányi Béla testvér hivatás története az 1980-as évekre nyúlik vissza, 87-ben Ausztriába lépett a rendbe, és azóta több helyen szolgált. Hosszabb ideje a Fülöp-szigeteken él misszióban, egyetemen tanít, és emellett árvaházakban is teljesít szolgálatot. Előadásában a helyi jellegzetességeket mutatta be, a katolikus közösségek napi életét. Mint elmondta, a térségben él a föld lakosságának jelentős része, és ennek megfelelően egészen más iszonyok alakultak ki az elmúlt időszakban, mint ami Európában jellemző. Ebben a közegben Magyarországtól több mint 10 000 kilométerre hirdetik missziójukban Isten igéjét, és szolgálják az evangélium ügyét. Ünnepre készül a Tokaji Borvidék, május 24-én, 25-én a Monoki Sallós Borgasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 Egyesület szervezésével ismét megrendezik a Tokaji Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő, a bor, a szőlészek, a borászok, a kádárok védőszentjének Monokon őrzött csonterekije bejárja a Tokaj hegyalját, és a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Több mint 250 éve, 1771 óta a Tokaj-hegyaljai monok településen őrzik a 3. században élt Szent Orbán vértanú földi maradványait. Ekkor adományozta az elekét 14. Kelemen pápa András István grófnak, monok főurának, hogy legyen égi patronusa a grófi családnak, és biztosítsa a bőséges szőlőtermést a vidék számára. A főúr monoki kastélyában kápolnát építetett az erekjének, amely a történelem során a monoki sarlós boldogasszony templomba került. Az erekjét a múlt évben tenyercsovágriesek felújítatta, és a templom szentélyében helyezték el. 2013 óta évente Szent Orbán május 25-i ünnepéhez kötődően a borvidék településeinek bevonásával tartanak zarándoklatot a szent tiszteletére. 2023-ban megalakult a Szent Orbán 1771 Egyesület, melynek feladata a monoki Sarlós Boldogasszony plébániával együttműködve Szent Orbán kultuszának erősítése, terjesztése a tokai térségben. A tokai Szent Orbán zarándoklat idén is megrendezésre került, tehát az utazó erekjét az egyesület tagjai és a hozzájuk csatlakozó zarándokok most hétvégén körbeviszik Tokaj hegyalján, és közös imádságokkal kérik áldását a borvidéken élőkre, munkájukra, földjeikre. A zarándoklat május 24-én Monokon a Sarlós Boldogasszony templomban veszi kezdetét. Az ünnepi szentmisét követően a zarándokok a templom plébánosától a Szent Orbán ereke őrzője címet viselő Szemenyei Péter atyától veszik át a szülő, szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének erekéjét, melyel a hétvége során Tarccal, Tokaj, Vámosújfaluk, Sárospatak érintésével bejárják a borvidéket. Szombat délután a tarcali Terézkápolnánál Sasvári Sándor színművész fellépése teszi még emelkedettebbé a közös imát. Szent Orbán erekéje majd vasárnap délután tér vissza Monokra. Május 24-én szombaton a Mezőkövesdi Szent László plébánián működő EFAT a karizmatikus közösség szervezésében ismét, immár 6. alkalommal megrendezik a Gyalogos Józsefi tér zarándoklatot a város körül. Csatlakozva a 2025-ös Remény zarándokai szentév eseményéhez, idei elmondatuk, legyünk mi is a remény zarándokai. Idén is folytatódnak az ifjúsági találkozók Nagymaroson, a soron következő tavaszi találkozó most szombaton, az őszi pedig majd október 4-én lesz. A tavaszi találkozó mottója reményre hívtál. A program 9 órakor a Szent Ferenc kisnővéreivel kezdődik, majd Szof Klára nővértanítás lesz hallható. Ezután szentségimádás és műhely foglalkozások várják az érkezőket. A 16 órai szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja, a zenei szolgálatot a Gável család végzi. Szentlélekváró egészségnapot és véradát szerveznek Egerben a Lajosvárosi plébánián június 3-án kedden. szűrővizsgálatokkal és egytál étellel várják az érdeklődők, lesz PSA szűrés a férfiaknak a Movember Magyarország Egyesület közreműködésével, illetve mindenkinek vércukorszint mérése a Cukorbetegek EGRI Egyesületével. Flavé hét bemutatóval is várják az érdeklődőket. A programot a Plébánia Közösség, a Fertelmesterek és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület szervezi. A Szentlélek váró véradás június 3-án 14 és 18 óra között lesz megtartva. A helyszín a Találkozások háza, tehát a Lajosvárosi Plébánia, Egerben az Aradi utca egy szám alatt. Csepelényi biciklis családi emléktúrát szerveznek, méghozzá szintén a lajosvárosiak. A túra útvonala majd Eger-Lajosváros templom, Maklár templom, aztán Szihalom Kávária, Mezőszemere Mária szobor, Egerfarmos templom, Egerfarmos vasútállomás. Az ösztáv több mint 29 kilométer. A szerzetes katolikus hitéhez való ragaszkodása miatt 1674. május 24-én az Egerfarmos határában fekvő Szőkepusztán vesztett életét. Ez adja meg a biciklis túra apropóját, ami viszont egy kicsit később lesz majd június 14-én szombaton. Indulás aznap 9 órakor az egri lajosvárosi templomtól. A program részeként Makláron a parkban pihenő frissítők fogyasztása, nagytájai maklári hívek csatlakozása, aztán a Szihalom Kálváriadon megtekintése, pihenő és frissítők, a mezőszemerei Mária szobor szintén pihenővel, frissítőkkel, és 13 órakor szentmise lesz az Egerfarmosi templomban, illetve ott aztán vatyús ebéd. Hazautazás délután 3 óra 11 perckor a vonattal, érkezés Egerbe pár perccel 4 óra előtt. Elszántság, közösséghez való tartozás, magabiztos kerékpározási tudás kell a részvételhez, illetve terepkerékpározása is alkalmas, jó műszaki állapotú bicikli, bukósisak, időjárásnak megfelelő öltözet, láthatósági mellény, ezek feltétlenül szükségesek. A szervezés miatt és a kerékpáros egyek megváltása miatt fontos tudni a létszámot, így jelentkezni június 6-áig lehet a ronai.zoltan78@gmail.com e-mail címen. Június 6-a és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Bencés Szellemiségben, Sajó Pál falán, a Szentlélek lelki gyakorlatos házban. Csend, ima, közösség, mit jelent Isten előtt csendben lenni, ez a mottoja a lelki gyakorlatnak. Jelentkezni a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címmel lehet. A lelki gondozói beszélgetések mellett jónási lehetőséget is biztosítanak a szervezők. A részvétel költsége 19.000 forint. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Kriston Tamás, Koleszár Krisztián és Brunda János. Búcsúzik a bemondó Domán Vivian.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour. As I watch the windows on the second floor, the lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I believe it would be fair to say you look bewildered and you wonder why I'm here. So you should, I would. When I left, I felt I had enough. But in the shape and form. and learned to cope, and love and hope is why I am here now.
A régió sportja. 33. Bükkihegyi Maraton Kisgyörgy Ádám emlékverseny elnevezésű nemzetközi terefutó viadalt június 7-én szombaton rendezik meg. Nagyszabású sportos gyerek programon gyűltek össze az alsótagozatos diákok Kazincbarcikán. A 60-iak ötlete és döntése alapján új grund, egy új multifunkcionális sportpálya épült a belvárosban. Vízilabdázni vágyú gyerekeket vár a Kazincbarcikai Delfin vízisportklub új programja, a Color Pólu. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A 33. Bükkihegyi Maraton Kisgyörgy Ádám emlékverseny elnevezésű nemzetközi terepfutó viadalt június 7-én szombaton rendezik meg. A kedvezményes előnevezés már elindult a 4 egyéni és egy váltószámot kínáló erőpróbára. Magyarország első hivatalos hegyi maratonjának, az 1991-ben indult Bükkihegyi Maratonnak aktuális felvonását a Miskolci Maratonklub Egyesület rendezi meg, a társrendező Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány és a kiemelt technikai partner a Biennale Nonprofit Kft. Közreműködésével. Nagyszabású sportos gyerekprogramon gyűltek össze az alsótagozatos diákok Kazincbarcikán, ahol az immár 8. alkalommal megrendezett sportágválasztónap ismét bizonyította, hogy a város sport élete pezsgő és folyamatosan fejlődik. Kovács László önkormányzati sporttanácsolót hallják.
Én már 8. éve szervezik a nagy sportágválasztót, különböző formái voltak, amikor a sportág bemutató volt, és most átértünk arra, hogy egy kicsit több idő szánunk a sportágok kipróbálására is. Az elmúlt évekhez hasonlóan 1000 kisdiák vesz részt, ez azt jelenti, hogy 1-3 osztályos diákok jönnek szervezett formában, körülbelül 6-7 sportágot próbálhatnak ki a gyerekek egy másfél óra arra. Minden sportág 15 perc jut, ez tulajdonképpen arra elég, hogy egy kicsi ízelítőt kapjanak az adott sportágnak a szépségeiből, rejtelmeiből, és reméljük, hogy lesz ennek folytatása ősszel, és minél több gyerek próbálhatja ki a kedvenc sportágát, amit a tévében lát, vagy esetleg amit elmegy szüleivel megnézni meccseket. 12 sportág van per pillanat. Az elmúlt évek hasonlóan, hála Istennek, a sportkörök aktívak, mert érzik, hogy Barcikának van egy küldetése, az pedig az utánpótlás nevelés. A teljeség igénye nélkül röplabda, íjászat, kézilabda, futball, falmászás, kerékpározás, tenisz, modellezés, ez egy újdonság, és még a kosárlabda is jelen van. Ezek közül választhatnak a gyereket, kísérőkkel mennek, és az edzők vezetésével alap dolgokat ismerhetnek meg a sportágokban. Sajnos a Covid egy picit megakasztotta a sportoláknak is a nagy számú hódolását. A visszajelzések alapján minden szakosztály körülbelül 4-5 fővel bővül. Ezt mondhatjuk, ez a szám elég, de szerintem nem elég. Jobb lenne, ha ezek a kiskorban már elkezdődne az aktív sportolás, és egy napi rendszerességet vinne a gyerekek életébe. Ezen dolgozunk, hogy folyamatosan a sportpalettát kínáljuk a gyerekek számára, és hát nem csak ez a kb. 200-250 fő találja meg a helyét, hanem a jelenlévő 1000 mindegyike is valamelyik sportágat összesse a következő években.
A rendezvény célja az volt, hogy a kisdiákok testközelből ismerhessék meg a különböző sportágokat, egy izgalmas játékos napon belül megtapasztalják a mozgás örömét, kipróbáljanak számukra ismeretlen sportokat, valamint motivációt kapjanak a rendszeres edzéshez. A sportágválasztó program keretében résztvevő 1000 gyermek 12 különböző sportágba nyerhetett betekintést. A város vezetése hosszú távon is elkötelezett a sport népszerűsítése mellett. Limon István, a polgármestert hallják.
Kazincbarcika városa már korábban letette voksát az egészséges társadalom nimbusza mellett, és mi folyamatosan azért dolgozunk, és azért támogatjuk a tömegsportot, azért támogatjuk a versenysportot, és elsősorban az utánpótlás nevelést, hogy minél több olyan fiatal nevelhessenek ki a sportegyesületet Kazincbarcikán, akik egészséges életmódot folytatnak. Az egészséges életmód az nagyon sok minden hozzátartozik, de elsősorban a mozgás szeretete az, ami nagyon fontos. Persze természetesen a táplálkozástól kezdve minden ide sorolható, de talán az önkormányzatnak abban van nagy lehetőség és abban van nagy felelőssége, hogy a gyerekeken keresztül adott esetben a szülőket is mozgásra bírja, és így minden tovább élhessenek az emberek Kazincbarcikán, minél egészségesebben tudjanak mozogni. Ezért a sport szeretetének a elsajátítása, a mozgás iránti vágy, amikor egy gyermekben kialakul, akkor azt követően felnőttként is sokkal többet fog tudni mozogni. Folyamatosan azon dolgozik az önkormányzat, hogy a különböző támogatásoknak a lehetőségét kihasználva tudjunk fejlesztéseket és olyan fontos karbantartásokat végrehajtani, amivel a sportinfrastruktúrát tudjuk javítani, és minél jobb hozzáférést tudunk biztosítani. Ennek az egyik legfontosabb égköve a vízi komplexum, ami reményeink szerint hónapokon belül megnyithat. Itt természetesen a hónapok azok nem egy-kettő hónapot jelentenek, de bízunk abban, hogy a sportolni vágyók hamarosan birtokba lehetik. Ezen túlmenően akár a Kazinczy tornacsarnokot, vagy a birkózó és újemelő csarnokot ki tudom emelni, amik szintén azt a lehetőséget biztosítják a sportolni vágyóknak, hogy Kazincbarcikán a színes városban minél színesebb sportpaletta tudjon kialakulni, és a sportolni vágyók minél több lehetőséghez jussanak. Nagyon sokat viccelődnek az emberek azon, hogy a testmozgás és a sport mennyire összefügg. Ugyanakkor vannak olyan sportok, amelyek nem szorosan kötődnek a testmozgáshoz, ezek elsősorban technikai sportok, és ilyen például a sakk. Úgyhogy a számomra óriási öröm az, hogy a gyermekeim az iskoláikat képviselve, vagy az iskoláikat képviselve a diákolimpián eredményesen szerepelnek, és nem csak a szervezet egyesületi formában, hanem a tömegsportban, vagy a diáksportban is kiveszik részüket, és úgy gondolom, hogy a gyermekek által mutatott példa a szülők számára is követendő, így igyekszem én is felvenni velük a lépést, inkább kevesebb, mint a sikerrel.
Kazincbarcika nem csak az utánpótlás nevelésben, hanem a tömegsportban is kiemelkedően teljesít. A város idén országosan a harmadik helyet szerezte meg a futókörök napján, Kazinczy tagiskola diákjai is jelentős távot teljesítettek. Viszocki Sándort, az intézet igazgatóját hallják.
Titkon azért bíztunk benne, hogy sikerül nagyon szép helyezést elérni. Itt igazából sportiskola vagyunk, tehát számítottunk arra, hogy tényleg a gyerekeink, illetve a szülők, illetve a kollégák oda teszik magukat, és megmutatják azt, hogy tényleg milyen egy igazi sportiskola. Szerencsére azok a gyerekekkel könnyebb, ahol a szülő partnerként állnak hozzá. Nehéz felvenni a versenyt egy sportnak az informatikával szembe, de rajta vagyunk, hogy sikerüljön, és úgy gondolom, hogy itt a futókörök napján is bebizonyították azt a gyerekek, hogy lehet, hogy azt mondják, hogy nem szeretnek futni, de azért futnak nagyon sokat. A sport mellett másik nagyon fontos része, hogy tényleg egy összefogással, egy célért, a városért, az iskoláért harcolunk, küzdünk. Nagyon nagy összefogó ereje van, és ezt látni is a gyerekekbe, a szülőkbe is, hogy oda is állnak a program mellé ezek miatt. És mint megint ismételni tudom magam, a sportiskolásoknak ez a versenyszellem azért bennük van, és szeretik ezt a versenyzést, ezt a versenyhelyzetet. A kitűzött cél, hogy felülmúljuk önmagunkat mindig, próbáljuk majd ezt képviselni, illetve itt tényleg nagyon sokat köszönhetünk a szülőknek, illetve én nagyon sokat köszönhetek a kollégáknak, hisz nagyon ügyesen és jól be tudják szervezni a gyerekeket ezekre a programokra.
A 60-iak ötlete és döntés alapján új grund, egy új multifunkcionális sportpálya épült a belvárosban. A részletekről Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Van néhány értékünk ennek a városnak, ennek a városvezetésnek, olyan értékek, amelyek a legnagyobb bajban is segítenek nekünk eligazodni. Ezeket az értékeket közösen együtt a 60-iakkal fektettük le, és az egyik ilyen értékünk az, hogy közösen döntünk. Erről szól a közösségi költségvetés, hiszen itt arról van szó, hogy a 60-iak javasolnak projekteket, a szakembereink kidolgozzák, és utána a 60-iak szavaznak a projektekről, hogy melyek azok a projektek, amelyeket megvalósítsunk. És így ez alapján valósult meg itt ez a grund is, amely itt van mögöttünk. Ez a beruházás 28 millió forint volt, és nagyjából 2 millió forint volt a környezetrendezés, amely szükséges volt ehhez a beruházáshoz. Nagyon, nagyon fontosnak gondolom azt, hogy mi 60-iak közösen döntünk, és ilyen projektekről tudunk dönteni. De maga a közösségi költségvetés már egy olyan kezdeményezés, amelyet nagyon-nagyon sokan elfigyeltek tőlünk, megfigyeltek, és segítséget is kértek tőlünk, hogy hogyan csináljuk ezt, és hogyan tud jól működni 60-ban ez a kezdeményezés. Ha bárki járóvárosban is látja ezeket a közösségi tereket, látja azt, hogy ott, amikor egy kicsit is jó idő van, akkor mennyien kimennek, mennyi gyerek sportol ott, mennyi gyerek játszik ott, mennyien vannak ott, én azt gondolom, hogy az alátámasztja mindazt, amiről beszélünk, és alátámasztja azt a gondolatmenetet, amelyet elkezdtünk az elmúlt években, és én azt gondolom, hogy ezek sikertörténetek, minden egyes közösségi tér sikertörténet, hiszen ezek a kis közösségek, ezek mutatják a városnak az erejét.
Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a Kazincbarcikai Delfin Vízi Sportklub új programja, a Color Pool. A cél, hogy a 7-11 éves gyerekek, akik már tudnak úszni, megismerkedjenek a vízilabda alapjaival. Simon Kovács Viktória szakosztályvezetőt hallják.
az önező a célunk, a magával a portfólióval, hogy a gyerekeket miután már egy biztos vízilabdás tudást megszereztek, át tudjuk emelni őket a vízilabda szakosztályokban, ahol nyilván bajnokságban szeretnénk majd a gyerekeket indítani. A vízilabda az egy nagyon jó kis csapatsport, összekovácsolja a társaságot. Én úgy gondolom, hogy minden gyereknek meg kell ezt tapasztalni, hogy milyen a víz közegében egy sportban.
Most pedig Kovács Ottó edzőt hallják.
A vízilabdához három úszás nem, ami szükséges, ez a gyors hát és a melúszás. Melúszásból fogjuk kialakítani majd azt a lábtempó mozgást, ami a vízilabdához szükséges. Nyilván ez játékos formában, illetve ami még fontos, hogy milyen labdaérzékkel rendelkeznek a gyerekek. Nyilván ezt a kettőt össze kell hangolni, a labdát, illetve az úszást, és akkor válhatnak majd a vízilabda játékosá, ami majd egy következő szintet jelent.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. Thank you.